szintén ilyen címet adok ennek a mostani előadásomnak, hogy egy Krisztus és sok Krisztológia. Ilyen fajta előadások már hangzottak, egy egyház és két teológia, egy egyház, sok teológia. Most erről lesz szó, hogy egy Krisztus és sok Krisztológia. De valóban az igazság, hogy egy Krisztusunk van, de fantasztikus sok variációja született a 2000 év alatt a Krisztológiáknak, vagyis a Krisztusról szóló beszédnek, a Krisztusról szóló bizonyságtételnek. Tehát egy Krisztus, sok Krisztológia. Ha az egészet be akarjuk tájolni, akkor ezzel a mondattal kell kezdeni, szerintem, hogy ezeket a krisztológiákat nagyon sajátos kétféleség jellemzi, pontosabban kétféleség. Ez magyarázatra szorul, mert érthetetlen így mi az, hogy kétféleség. Hát az egyik kétféleség az, hogy Jézus Krisztus próbálták a gondolkodás útján megközelíteni, és próbálták a szubjektív átélések vonalán megközelíteni. Tehát így mondhatjuk, az egyik kétféleség az, hogy teológus krisztológia, vagy misztikus krisztológia. Logikán átlépkedő krisztológia, vagy a belső átérések útját járó krisztológia. Ez az egyik kétféleség. Tulajdonképpen a köztudatban a logika útján, a teológia útján munkált krisztológiák ismeretesek, de ezek között, mögött, alatt van, megint csak úgy mondom, hogy mint búvópatak, az a másfajta krisztológia, amely az átérésekből született. Mindig voltak emberek, akik az eszükkel próbálták felfogni Krisztust, és hát ebből nagy viták, veszekedések, kiátkozások, mágia, tüzek születtek, és ebben a nagy dzsungelben volt a búvópatak, a Jézus Krisztussal való személyes közösségre való törekvés, és ennek a finom vonalvezetése 2000 éven át. Ez az egyik kétféleség. Teológia vagy misztika. A másik kétféleség a Jézus Krisztus személyéből adódik, amit a klasszikus hitvallás úgy mond, hogy igaz Isten, igaz ember. Ez is egy bizonyos kétféleség. Na most a hangsúlyt hol ide tették, hol oda tették, és ebből egy újfajta kétféleség született. Mondom, értitek ezt, tehát kétféleség jellemzi a krisztológiákat, logika és misztika. Most a logika körén belül született krisztológiákat jellemzi ez az újfajta kétféleség, hogy az ő Isten emberi természetében hol ide tették a hangsúlyt, hogy ember, hol oda tették a hangsúlyt, hogy Isten. Most én erről fogok egy kicsit beszélni. A misztikus Krisztus élményeket nem lehet úgy tagolni, mert azok személyiségekben realizálódtak, voltak nagy misztikusok, és azok nem iskolát, pláne nem logikai rendszert teremtettek, ők maguk forró, közvetlen, személyesen átérték, aztán velük ki is aludtalánk, az epigonok már alig tudták tovább vinni, megint kellett valaki, aki átélte szubjektív közvetlenségbe Krisztust. Ezek tehát ilyen felvillanó fények, amit nem lehet rendszerbe foglalni. Egészen a mai napig vannak ilyen misztikusok, akár Simone Weil-t említjük, akár ezt az Antoine Saint-Exupéry, ezeket is misztikusoknak szokás nevezni, Pirinszki Jánosban is voltak misztikus tendenciák. Tehát mondom, ezek felvillanások, amelyek nagyszerű fényeket ajándékoztak az egyház történelmének, de ezt nem lehet úgy rendszerbe foglalni, mint a másikat, amiről most fogok beszélni. Ezt a kétféleséget, hogy Jézus Krisztust mindjárt az első nemzedék, a test közelben lévő tanítványok ebben a kettősségben élték át, hogy hozzánk hasonló ember megéhezik, elfárad, megszomjazik, mérges lesz, kiabál, csapkod esetleg, aztán sír. Tehát mindenestül ember, és ugyanakkor átérték, hogy ebben az emberben van valami mérhetetlenül több, mint mi bennünk. Most ennek a megfogalmazása tulajdonképpen a krisztológiai probléma, az a megfogalmazás, hogy valós legyen a megfogalmazás eredménye, tehát ne rövidüljön meg se az emberi mi volta, se az ember fölötti mi volta. Na most az az érdekes, hogy már a legelső nemzedékben kicsapódtak a két pólusra, a két szélsőségre az emberek, mert akármennyire tudjuk az eszünkkel, hogy harmóniában van az emberi meg az isteni természet, és hogy egységben van ez a kétféleség, mihelyt ezt szavakba akarjuk foglalni, már is vagy ide vagy oda eltorzul a fogalmazás, és ezt mondom, a legelső nemzedékben már megjelent, úgyhogy az első nemzedékben már megjelent ez a két szélsőséges pólus, amit a szakmai nyelven idegen szóval így szokták mondani, hogy az egyik csoport volt az ebioniták társasága, a másik a doketisták társasága. Az ebioniták igazából szegények, ez egy arám héber szó, szegényeket jelenti. A doketisták pedig a látszólagosságot jelent. A doketizmus az azt jelenti, hogy úgy vélem, mintha, vagy olyannak tekintem. Na mindjárt mondom, hogy mi a különbség tehát a két szélsőséges pólus között. Az ebioniták maguk is szegények voltak, és teológiai rangra emelték a szegénységet. Azt mondották, hogy az Isten hűséges emberei csak szegény emberek lehettek. Ők maguk szegények voltak, és ők Jézusban, Jézusnak a szegénységét ragadták meg. És ez megint komplex módon, de hát nem az, hogy nincs két-három öltözete, hanem ide tartozott az alázatossága, az egyszerűsége, a közönséges ember volta. Az ebioniták, tehát hogy ki érezem, és mindjárt lényegeset mondjam, például nem fogadták el azt, hogy szűztől született természetesen. Ő annyira ember volt, hogy ugyanúgy született, mint akárki közülünk. És nem fogadták el azt, hogy Isten. Tehát érzitek majd, az egyik pólus, a krisztológiában az egyik pólus, az ebionita társaságnak a gondolkodása, Jézus minket meghaladott, de képességeiben, emberi minőségében, nem ember fölötti minőségében, csak is emberi minőségében. Alázatosabb volt, mint mi, szegényebb volt, mint mi, de egyébként ugyanúgy ember volt, mint mi. Ezek az ebioniták, tehát se szűztől nem született, se Isten nem volt, Istennek áldott embere volt, de ember volt. Ez az egyik szélső pólus. A másik szélső pólus a doketistáknak a felfogása, akik azt mondották, hogy annyira Isten volt Jézus Krisztus, hogy látszólagos volt csak a teste. Itt van a doketizmus, tehát úgy látszott, mintha ember lett volna. De ez csak az ő szolgálatának az elvégzése érdekében volt így. Ahhoz, hogy az ő isteni megváltó munkát el tudja végezni, ahhoz átmenetileg föl kellett venni magára az emberi testet. Tehát ez csak látszott, az ő lényege nem a test, hanem az az isteni valóság, amelyik ebben az edénybe, ebben az ember edénybe megjelent. A doketistáknak a szélsőséges tanításai közé tartozik például az, hogy amikor keresztre szögezték azt a názáreti is, akkor már nem volt benne a Krisztus. Mert akkor már kiszállt belőle az isteni szellem, és ott egy embert, egy zsidó ember keresztre feszítettek. Ez már nem tartozik a dolog lényegéhez, mert az ő embertől független isteni valósága a lényeg. Tehát látjuk ezt a két szélsőséget. Ebioniták csak ember, doketisták csak Isten. Na most hát nyilván mind a kettő valahol elhibázta a dolgot, és az egyik látta a másikról, hogy elhibázta. A doketista látta az ebioniták, annál több azért Jézus, mint amennyit az ebioniták mondtak. Az ebioniták látták a doketistákról, hogy azért az túlzás, amit ti beszéltek, hogy a kereszten már nem is volt ott a Krisztus. Na most a krisztológiák tehát ebben mutatkoztak, hogy az arányokat keresték. Arányokat, hogy tehát ha Isten, akkor az ő isteni valósága hogy fér össze az emberrel, ha az ember is. Az ember ugyanolyan komolyan kell venni, mint az Istent, akkor előáll ez a hallatlanul izgalmas probléma, hogy ez a kettő hogy fér össze. És hát ezen aztán hallatlanul sokat vitáztak, ténylegesen szőrszál hasonlatás volt, és amit Madács az ember tragédiájában mond erről a korról a bizánci jelenetben, a homo usios és a homo illusios közti különbség, amiért mágiára vitték le, meg ez tényleg történelmi valóság. És közelebbről, hogy mindjárt itt meglássuk a krisztológiáknak a feszültségeit, a homo az azt jelenti, hogy hasonló. Az usios az azt jelenti, hogy lényeges, lényeg, usia, lényeg. Na most a másik szó, a homoios, az a hasonlóságot jelent. Tehát az egyik felfogás az volt, hogy azonos lényegű, ez a homoousios, homoousia, azonos lényeg. A homoiousia, az azt jelenti, hogy hasonló, homoios, hasonló lényegű, de nem azonos. Na most ezt a másik társaságot, amelyik azt mondta, hogy nem, ő valóságos ember volt, sok isteni volt benne, de azért emberi. Tehát itt egy kicsit túl ment az emberi elemnek a hangoztatása. Ezek voltak azok a bizonyos ariánusok. És a homoousios, tehát az Istennel egyenlő lényegű volt Krisztus, ennek volt a nagybajnok az Athanasius, és Nagy Konstantin idején, amikor államvallássá lett a kereszténység, akkor dúlt javában ez a vita, és végül is a császár döntötte el egy császári dekrétumban, hogy így van ez az igazság. Ő a homoousios mellett foglalt át, és akkor száműzték, szétszórták az ariánusokat, és onnan kezdve szektának minősült az ariánusok társasága, mert a császár amoda állt. Ez egy kicsit mutatja azt, hogy részint tényleg őszinte becsületes küzdelem folyt a dolgok tisztázásáért, de mindig befolytak nem egészen tiszta motivációk is, motivumok is ebbe a viaskodásba. Hát itt első, vagy nem első, de hát egy ilyen kritikus pillanatban nagyon szemléletesen mutatkozott az, hogy a császár döntött el a vitát, és hogy ki győz. A klasszikus fogalmazás tulajdonképpen egymás mellé teszi a dolgokat, anélkül, hogy megoldást adna. ez a bizonyos kalcedóni zsina, niceai kalcedóni zsina, ezek az első, nagy zsinatok a 4. században, ezek hozták végül is ezt a Athanáziusnak inkább kedvező, mint a Ariánusnak a kedvező fogalmazást. Hogy tudnék, Isten, a Krisztus is, és ha azt kérdezzük, hogy ez az isteni, Istennel teljesen egyenlő valóság, ez hogy viszonyul az emberihez, akkor ezt a két szót mondják, hogy elegyítetlenül, de elválaszthatatlanul. Ez volt a két elhatároló szó, hogy nem vitás tehát, hogy nem ember volt, hanem teljes értékű isteni valóság volt Krisztusban, de ez az emberi természettel nem elegyedett. Nem úgy, hogy egy fél Isten és egy ember fölötti. Tehát fél Isten, úgyhogy Istennél kevesebb, és fél Isten, úgyhogy embernél több. Tehát nem fél Isten volt Krisztus, hanem Isten és ember, de úgyhogy ez a kettő elegyítetlenül, tehát nem mosódott bele az emberbe az isteni természet, de elválaszthatott, nem lehet kidesztillálni az isteni valóságot az emberiből. Tehát ez két szó, ami tulajdonképpen mutatja, hogy nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy hogyan van együtt ez a kettő. Tulajdonképpen az úgynevezett logosz tan volt az, ahol segítséget próbáltak nyerni a fogalmazáshoz. Tudjátok, János evangéliuma kezdődik az, hogy kezdetben vala a logosz. A logosz elsősorban szót, aztán beszédet, aztán gondolatot, aztán rendszert, mindenfélét jelent, egy halatlan gazdag fogalom a logosz. Nem János evangélista találta ki, mikor ő leírta azt, hogy Krisztus egyenlő logosz, akkor az már egy nagyon gazdag logosz filozófiai bőséget jelentett. Plátónál egyéb régebbi görög filozófusok a logosz fogalomban találtak valami nagyszerű dolgot. Azt hiszem, vasárnap vissza fogok térni erre a Biblia iskolán, mert a János evangéliumáról fogok valószínűleg szólni. Na, itt legyen elég annyi, hogy a logosz fogalom, mintha valami segítséget nyújtott volna a krisztológiának, mert az Isten, kezdetben vala Isten, de kezdetben vala a logosz. A logosz nem az Isten, de az Istennek a logosza isteni. Nem tudom, érzékelitek-e, hogy itt kezdődik egy kettősség, ami azonban egység. A logosz is Isten, de mégis az Isten nem logosz. És akkor kezdődtek ezek a filozófiák, hogy a teremtésnek az első esete volt a logosznak a teremtése. A hallgató Isten föladta a hallgatását és megszólalt. De még önmagán belül szólalt meg. És így lett a logosz. Addig hallgatott, tehát kinehez beszéljen önmagában, élte a gazdag életét. Megszólalt az Isten ezáltal, hogy úgymond szembesült önmagával, kimondott egy szót, ami már nem ő, de ő. Úgy nem ő, hogy ő. És úgy ő, hogy mégse egészen ő. És aztán ez ment tovább, hogy Isten a logosz által teremtette a mindenséget. De ezen már óriási viták voltak, mert ez már a becsmérlése, a rebecsülése a Krisztusnak. Azt mondjuk, hogy a teremtés az első esete a teremtésnek. Mert ha a teremtés, akkor már teremtő-teremtmény viszony, az már nem homoúziosz. Az már homoiúzia. Az már hasonlatosság. Még benne van az isteni, de már egy bizonyos árnyalati redukcióban. Azért mondom, hogy a logosz fogalom volt az, ahol vitatkoztak, hogy a logosz teremtménye, és akkor az egész mindenségben benne van a logosz, mert az Istennek az intelligenciája, a teremtő bölcsessége mindent benne van. Csak ez a szétszórt, mindenütt megjelent logosz, hallatlan koncentrációban jelent meg a názáreti Jézusban. De itt van a logosztannak az alkalmazhatósága, ha akarom, az Isten még teremtés előtt önmagát mondja, és akkor teljesen a homoúziának a szintjén vagyunk. De hogyha lejjebb-lejjebb ereszkedik a logosz, és a végén az isteni bölcsességből, igazságból a názáretiből megjelent valaki, akkor már is az ariánusok táborában vagyunk. Hát ez mondom, keresztül kasul az egész középkort átjárt, és tulajdonképpen mai napig megoldatlan ez a dolog, csak még néhány részletet elmondok. Gondoljátok el csak ezt a két mondatot, hogy milyen finom különbség van ebben a kettővel, amit most így mondok, hogy az egy Krisztusunk van. Ez az egy Krisztus megjelent két természetben, vagy megjelent két természetből. Egy kicsit gondolkozzunk, hogy mi a különbség két megfogalmazás között. Az egy Krisztus megjelent két természetből, vagy két természetben. Hát, nyilván én többet gondolkoztam, de nem néz ki, talán maga a grammatika mondja. Ha az egy Krisztus két természetben jelent meg, akkor azt jelenti, hogy elkülöníthetően mégis Isten és ember volt. Mert az egy isteni Krisztusság, mondjuk így, az két természetté lett, amikor az inkarnáció megtörtént. Tehát egy Krisztus két természetben. De ha úgy mondjuk, hogy két természetből, akkor azt jelenti, hogy a két természet összemosódott, és egy egység lett belőle. Tehát egy rag, milyen hallatlan sokat jelent. Kicsit forgassuk a fejünkbe, hogy egy Krisztus két természetben. Tulajdonképpen ezt valljuk, amikor azt mondjuk, hogy igaz Isten, igaz ember, tehát egy Krisztus két természetben volt közöttünk. De volt olyan felfogás, hogy két természetből egy olyan egység lett, ami már nem kettőség, hanem egység. Tehát ilyeneken vitáztak, és hát mondom, felsorolhatatlan szinte az a hallatlan variációs gazdaság, hogy ahogy ezt a homoúziózt és a homoiúziózt ragozták. Most elmondom még, ami egy nagy fordulatot jelentett ebben a vitában. Augustinus indította el azt, amit aztán a 11. században, 12. század elején az a bizonyos híres Canterbury Anselmus vitt teljességre. Augustinusnak az volt a felfogása, hogy Jézus Krisztus homo assumptus, így mondotta, vagy pedig úgy, hogy homo adoptivus. Homo assumptus azt jelenti, hogy fölemelt ember. Homo adoptivus, adoptív gyerek, ismerik adoptálni, Isten fiává fogadta. Mint ahogy tényleg az egyik legklasszikusabb textus a Róma 1.3, nem is tudom a magyar, és éppen hogy fordítja, ellen is nagyon sokat lehet vitázni, hogy kell ezt fordítani. Pálnak a szövegeiben megjelennek Pál előtti fogalmazások. Pál szövegeiben himnuszok jelennek meg, akik már régen előtte voltak. És azt mondják, hogy ez Ez egyik ilyen Pál előtti krisztológiai fogalmazás, ami a Róma 1.3-ban van. Az ő fiáról, tehát a fiúról szól az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, és Szentlélek szerint a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ezt sokféleképpen lehet mondani. Hát mi az, hogy bizonyult? Mond ez valamit, mond ez, hogy Isten fiának bizonyult. Lehet, tudjuk, ez az adoptív teológiának az alapigér. A halálból való feltámadásnál fogadta fiává. Az Isten nem hagyta halálban azt a názáreti Jézust, hanem előhozta a halálból, magához emelte, és így lett Isten fia igazán. Tehát adoptációval fogadta magához, vagy pedig egy másik ilyen gondolat szerint, amikor megkeresztelkedett 30 éves korában, akkor látta, mint egy galambot leszállni a Szentléleket, betöltötte. Az isteni valóság akkor töltötte be egy másik ilyen koncepció szerint. Na tehát Augustinus ezt a Róma 1.3-at képviselte, hogy ember volt a Jézus, de adoptált Isten fia volt, fölemelt, isteni minőségbe fölemelt ember volt. Na most Augustinusnak ezt a gondolatát, hogy tűnik itt valami történt, nem úgy van, hogy mindjárt közénk jött az Isten, hanem az a názáret Jézus, az menet közben valami minősítést kapott, valami történt vele, és itt van isteni folyamat játszódott le, ezt vitte tovább, ez a bizonyos Canterbury Anselmus, egy Anselmus nevű szerzetes, aki Angliában élt, 1190-ben halt meg, világhírű ez a munkája, aminek ez a címe, hogy Cur Deus Homo. Miért lett az Isten emberré? És igazából ő fejtette ki azt a gondolatmenetet, ami mai napig ráülepedett a kereszténységre, az úgynevezett szatiszfakció gondolatát. Szatiszfakció magyarra fordítva, hogy elégtétel. Tehát Anselmus fejtette ki azt, hogy az egész Krisztus történetnek a kulcsa, a szatiszfakció, az elégtétel. Vagyis rövidre fogva ez a Anselmusnak a tanítása, de ne felejtjük el, 1100 körül, tehát 1000 esztendő elmúlt annélkül, hogy a szatiszfakciónak ez a gondolata élt volna a kereszténységbe. Az első felében nem élt az, amiben mi fölnövelkedtünk. Tudnék az, hogy az Isten az ember szabadnak teremtette, bűn nélkül teremtette, az ember elbukott, az egész emberi nemzetség belemerült a bűnbe. A bűn az Isten dicsőségének a meggyalázása, és ezért büntetést érdemel. De miféle büntetést érdemel? Ki tudja a büntetést elviselni, hogy lehet az Istennek a igazságát érvényesíteni. Hát az ember maga hiába kárhozik el, attól még az Isten dicsősége be van mocskolva. Tehát itt nem is annyira az ember üdvösségéről van szó, hanem az Isten dicsőségét, hogy lehetne kitisztázni. Az ember bűnbe merült, bemocskolt az Isten. A téma kitisztázni az Isten dicsőségét. Azáltal, hogy érvényesül az Isten igazsága, hogy bűnös voltál, elkárhozol, ez még semmi. Marad a folt az Isten dicsőségért. És erre mondja Anselmus, hogy itt jött aztán Krisztus, jött valaki, aki teljesen bűn nélküli, de hogyha egy ember, egy különös ember lenne történetesen teljesen bűn nélküli, és az meghalna, akár egész emberiség, az még semmi. Annak az egy valakinek, annak magának isteni minőségű léttel kell rendelkeznie. És ez a Jézus Krisztus Anselmus szerint. Tehát eljött az isteni minőségű, tökéletesen bűn nélküli Jézus Krisztus, és az ő halála az a méltó megtisztulása, megtisztítási lehetősége az Isten beszennyezett dicsőségének. Mivel Jézus Krisztus a tökéletesen bűntelen, de tökéletesen isteni valóság meghalt a kereszten emberi formában, ezáltal helyre állt az Isten dicsőségének a tisztasága. Ez a bizonyos szatiszfakció. Tehát a megsértett Istennek megfizetett, eleget tett, helyettesen szenvedett, és így kiegyenlítette a bűn adósságot, a kárhozatot. Aztán nem kell részletezni, aki kegyes körökben nőtt fel, az ebben nőtt fel, és ez matogéppel keresztény a közgondolkozása. Jézus helyettes áldozatával lemosta a szennyet az Isten dicsőségéről, amit a bűnös emberiség rákent, ahogy elhalványított az Isten dicsőségét. Hát ezt az Anselmust az jellemzi, és itt őnála tulajdonképpen a csúcsához érkezett ez a ráció útján való krisztológia teremtés. Egy nagyon okos ember volt, szellemes, okos ember volt ez az Anselmus, és a csúcs teljesítménye szinte a gondolkodásnak, hogy megközelítse a Krisztust a ráció útján, az ő híres mondása ez, hogy fides querens intellectum, a hit intellektust, megértést keres. És ő azt állította, hogy megtalálta az utat ahhoz, hogy hogyan lett a világ váltsága, és Krisztus hogyan végezte a szolgálatot. Na, azt hiszem, ennyi elég is mára. Még annyit a reformátorokról, Lutherről, Calvinról, még röviden csak egy-két mondatot. Ők tulajdonképpen beálltak ebbe a középkori gondolatba, és ők is a szatiszfakciót, az Anselmusnak a tanítását vitték tovább, de náluk az újdonság, mondjuk, hogy azelőtt a vita a természet fölött forgott, a két természet, isteni természet, emberi természet, hogy viszont egymáshoz. A reformátorok ezt a részét a vitának kiiktatták, és helyette megjelent a küldetés, a tisztség gondolata, das Amt. Luthernél. Krisztusnak a lényege az, hogy valami célból küldetett. Tehát nem önmagába bonyolították, hogy Isten ember hogy viszonyul, hanem hogy mi véget küldetett. És hát mi reformátusok a mai napig valljuk a Calvin definícióját. Az Amt, a hivatal, a küldetés, hármas, Jézus a királyunk, a prófétánk, a főpapunk. Ez az ő Amt, ez a kálvinista krisztológia. Hát a későbbiekről már csak úgy nagyjából annyit, hogy hát jött a felvilágosodás, az természetesen a rációhoz tért vissza, és egy poéta Krisztust, vagy egy szocialista reformer Krisztust, egy próféta Krisztust alkotott ez a felvilágosodás. Aztán most élünk abban a korban, amikor kezd visszaütni valamiféle kollektív emberi szellem a racionalizmusnak egyoldalúságára. Most újra divatba jön a misztikus Krisztus, a több mint ember Krisztus, a legalábbis a titokzatos Krisztus, akit nem lehet befogni emberi kategóriákkal. Csak röviden ennyit tettem, aztán persze óriási részletezést kívánna. Ha személyes vallomást szabad mondani, nekem az a személyes meggyőződés, hogy mind a két vonalon kell lehetőleg járni, mint hogy én járom, igyekszem amennyire erőből, mind a két vonalat járni, tehát amennyire a gondolatomból kitelik, igyekszem megragadni szavakkal is, kategóriákkal is a Krisztus valóságát, tehát az én hitem is keresi az intellektust, az észt, a rációs fogalmazást, de azt is tudom már, hogy ez nem elegendő, az eszközrendszer, amit a ráció van, de az eszközrendszer nem tudja befogni a Krisztust. Tehát keresem a másik lehetőséget, a személyes, a szubjektív, a közvetlen érintkezést Krisztussal. Nem zárja ki egymást a kettő, hanem nagyon is kiegészít. A szubjektív Krisztus élményekhez nagyon kell kontrollálónak, az évszázadoknak a krisztológiai küszködése. Tehát nem egy bizonyos hitvallás, mert az nem hiteles. Az egy keresztmetszet. De mégis az évszázad küszködésben valami mégiscsak kijött, és az szükséges kontrollja a szubjektív Krisztus élményeknek. De nincs az évszázadok után sem egy olyan precíz krisztológia, na ez az, most már sikerült végre megfogalmazni. Ilyen nincs, szerintem.